Jó napot kívánok, ez a Híradó délben. Ezekben a percekben hallgatja meg az Országgyűlés Külügyi Bizottsága Martonyi János külügyminiszter jelöltet. A politikus szerint a környező országok mindegyike megértette, hogy miről szól a kettős állampolgárságot lehetővé tevő törvény, kivéve Szlovákiát, ahol egyre erősödik a magyar ellenesség. A külügyminiszter jelölt ennek leküzdését tartja egyik legfontosabb feladatának, amelyben szerinte teljes nemzeti összefogásra van szükség. Az Európai Unió hivatalosan nem kommentálta a kettős állampolgárság miatt kialakult magyar-szlovák vitát. Brüsszel az ilyen típusú törvénykezést minden állam belügyének tekinti, ha az nem ellentétes az uniós jogalkotással. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet kisebbségügyi főbiztosa még a törvények elfogadása előtt kétoldalú tárgyalásokat ajánlott a magyar és a szlovák kormánynak.
Brüsszelből nézve egyértelmű a helyzet. Minden tagállam saját joga miként szabályozza az állampolgárság kérdését. Az unió intézményei tehát nem minősítik sem a budapesti, sem a pozsonyi parlament döntését. Azt azonban érzékelik, hogy a két állam közti feszültség már olyan problémákat okozhat, amelyeket diplomáciai úton kell majd rendezni. Az európai sajtó közben visszafogottan elemzi a helyzetet. A tudósítások többnyire azt emelik ki, hogy Közép-Európában az uniós csatlakozás után sem teljesen rendezett a kisebbségek helyzete, illetve emlékeztetnek a szlovák nyelvtörvény körüli konfliktusra. Eddig csak egyetlen nemzetközi szervezet illetékese szólalt meg az állampolgársági vita kapcsán. Knut Vollebæk, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet kisebbségügyi főbiztosa úgy reagált, hogy két uniós és NATO tagállamnak, Szlovákiának és Magyarországnak partnerként tárgyalásokon kellene egyeztetnie álláspontját. A két ország közti vita nem használ az Európai Uniónak, amikor az történelme legmélyebb gazdasági válságát éli át. Hivatalosan Brüsszel nem avatkozhat közbe, de valószínű, hogy a szlovák állampolgársági törvény korlátozó kitételeit hivatalból meg fogják majd vizsgálni. És az is valószínű, hogy az unió diplomatái megpróbálnak majd közvetíteni Pozsony és Budapest között, természetesen csak a szlovákiai választások után. Víg Zoltán tudósította a Híradót Brüsszelből.
Vissza kell szorítani a korrupciót, erkölcsileg és anyagilag is meg kell becsülni a rendőröket, mondta mai meghallgatásán a belügyminiszter jelölt az Országgyűlés Emberi Jogi Bizottságában. Pintér Sándor szerint biztosan voltak szakmai hiányosságok a rendőrség munkájában a 2006-os demonstráció kezelésekor, ezért hiánytalanul fel kell tárni, hogy mi történt 4 évvel ezelőtt.
A kivizsgálásnak meg kell történnie. Meg kell történnie, mert olyan események történtek szeptemberben, amely egyik oldalról szakmailag már azért is elfogadhatatlan, mert a rendőrségre bízott védelem nem felelt meg az elvárásoknak, nem tudták megvédeni a magyar televíziót. Nem tudták megvédeni annak ellenére, hogy jelentős erők álltak a fővárosban a rendelkezésre.
Újra kezdődik a kulcsárügy. A fővárosi ítélőtábla ugyanis hatályon kívül helyezte az elsőfokú döntést, és új eljárásra utasította a bíróságot. A 2 éve meghozott ítélet szerint a volt álbrókert 8 év szabadságvesztése és 230 millió forintos vagyonelkobzása ítélte. Akkor további 6 vádlott kapott még letöltendő szabadságvesztést, és az elsőfokú ítéletben kiszabtak még összesen több mint 1,5 milliárdos vagyonelkobzást is. Az ítélőtábla most megszüntette kulcsárat Attila előzetes letartóztatását és lakhely elhagyási tilalmat rendelt el ellene. Gyanúsítottként hallgatta ki a központi nyomozó főügyészség Szabó Zoltán volt szocialista országgyűlési képviselőt. A politikust azután idézték be, hogy kiderült, Erzsébetváros önkormányzata térítésmentesen bocsátotta rendelkezésére egy mobiltelefont, amelynek a számláit is fizette. Szabó vallomást tett az ügyben, de panasszal élt a gyanúsítás ellen, és azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Újabb bűncselekménnyel gyanúsítja a rendőrség Szibel Györgyöt, a BKV volt jogigazgatóját, aki jelenleg is előzetes letartóztatásban van. A repülőtéri rendőrigazgatóság szerint bizonyítékok vannak arra, hogy Szibel György kenőpénz fejében jóval áron alul jutott egy budai ingatlanhoz. A gyanú szerint egy országos kereskedelmi bank és egy adásvétellel foglalkozó ingatlaniroda vezetőjét vesztegette meg. A volt jogigazgatót tavaly érték tetten, amikor feltételezhetően kenőpénzt vett át egy parkolóházban. Ellene összesen már 6 bűncselekmény miatt folyik eljárás. Megállt a munkanélküliség növekedése február és április között. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint ebben a három hónapban 11,8%-os volt a munkanélküliség aráta, ugyanannyi, mint január és március között. Az első negyedév átlagához képest 1000-rel csökkent az állástalanok száma, jelenleg 497 000-en vannak. Az egy évvel korábbi adatokhoz képest viszont 85 000-rel több munkanélkülit tartanak nyilván az országban. Borsodban még mindig több út járhatatlan, de már elkezdték a kárfelmérést a szakemberek az árvíz után. A részleteket Fülöp László mondja el.
Jó napot kívánok! Felső Gagynál például azért nem lehet még mindig közlekedni, mert beszakadt az út. Vízfolyás miatt van lezárva az út Sajólád és Bőcs között és Bőcs belterületén is, valamint Kesznyéten és a Tiszaújváros közötti részen. A legtöbb helyen még tart a kárfelmérés, pontos adatok még nincsenek. Egyes területeken néhány nap alatt 4 havi eső esett, megdőltek a vízállás rekordok. Volt, ahol 30 cm-rel magasabb vízszintet mértek, mint eddig bármikor. Szegeden a rakpart még zárva van, és 2-3 hétig még nem is nyitják meg. Továbbra is büntetik a mopedautóval közlekedőket. Ezek a maximum 45-tel közlekedő 350 kilós négykerekűek eddig segédmotornak számítottak, legalábbis tulajdonosaik így gondolták. A rendőrök szerint viszont rendszám és B-kategóriás jogosítvány kell vezetésükhöz, ennek hiányában büntetnek.
4 kereke van, zárt karosszériája, úgy néz ki, mint egy autó, a rendőrök szerint az is.
Olyan könnyű 4 kerekű segédmotoros kerékpár, amely zárt utasterű, több személy szállítására alkalmas, kormánykerékkel és a gépkocsiban szokásos kezelőszervekkel van felszerelve.
Ez tehát önök szerint azt jelenti, hogy akkor a moped autó?
Ez azt jelenti, hogy B-kategóriás vezetői engedély szükséges a vezetéséhez.
A rendőrök szerint a törvény egyértelmű, a moped autó autó.
Segít motoros kerékpárnak minősül.
Gombos István szerint viszont nem kérdés a moped autó segédmotor kerékpár. A tanúsítvány is ezt mondja, rendszám és B-kategóriás jogosítvány tehát szerinte nem kell a vezetéséhez. Ezt a 4 kerekűt 3 éve vette, 1 éve utcán már nem használja, mert fél, hogy megbüntetik.
Nem reális dolog, és ez nem helyes, mert ha ha segédmotornak minősítették, akkor lehessen vezetni.
A büntetésből gyakran van feljelentés és bírósági tárgyalás, ahol a bíróság sokszor a mopedeseknek ad igazat. Ha nem, a büntetés 20 és 40 ezer forint között is lehet. A gond nem új, a mopedautósok érdekvédelmi szervezete már megkereste a közlekedési hatóságot, mondjanak véleményt, de eddig nem reagáltak. Viszont míg döntés nem lesz, a rendőrök rendszám és B-kategóriás jogosítvány hiányában büntetnek.
Évvégéig kell átalakítani uniós szabvány szerint a játszótereket. Több helyen még mindig nincs kész az átépítés. Pedig például Békés Csabán, amióta felújították a játszóterek 2/3-át, nem történt baleset.
Játszótéri balesetek, mobiltelefonnal készített felvételek ezek az internetről, évente több tucat törés, ficam történik a régi játszótereken országszerte. De nem csak Magyarországon gond ez, nemrég az Egyesült Államok egyik legnagyobb tévétársasága, az ABC az esti főműsoridőben foglalkozott ezekkel a balesetekkel egy 6 perces anyagban. Ez már Békés Csaba, ez a város legújabb játszótere 3 millió forintból épült. Ilyen tábla jelzi, ezek a játékok az uniós előírásoknak is megfelelnek.
Igyekszünk a településen a hagyományokat őrizni, egy kézműves jellegű település a miénk, és igyekeztünk mindent a legtermészetesebb anyagokból kialakítani.
Most azért nincsenek itt gyerekek, mert az elmúlt néhány nap viharaiban teljesen felázott a talaj, így itt nem tudnak játszani. Ez egy másik Békés Csabai játszótér, a legmodernebb játékok vannak itt.
Többször kéne megkérdezni szerintem a szülőket, mert vannak olyan játékok, amelyek vagy a nagyon kicsiknek, vagy a nagyon nagyoknak jó, a köztes korosztálynak nem annyira.
2006 óta a város 70 játszóteréből 39-et már felújítottak, még kötélpálya és falmászási lehetőség is van. Itt pedig egy homokozó, a trafóház és a szemetesek közvetlen közelében. Ez egy még fel nem újított játszótér. Minden fém és beton. A csabai játszóterek felújítása 400 millió forintba kerül, de baleset a felújítás óta ezeken a tereken nem történt.
Piroska, most ismét tiéd a szó.
Fülöp László, Szegedről köszönjük. Napok óta vízben állnak a kertek a pécsi lőtérdomb mögött, a helyiek fertőzés veszélytől tartanak. A részleteket már Dél Ágnes mondja el Pécsről.
Jó napot kívánok! A legnagyobb gond az, hogy a tűzoltóság nem tudja megkezdeni a kártalanítást, mert nincs olyan eszközük, amivel a megposhat vizet lecsapolnák. A helyiek ezért attól félnek, hogy a vízben álló kertek fertőzést okozhatnak.
Pécsett a múlt héten több mint 200 mm eső esett. A város csapadékát azonban nem tudták elvezetni a csatornák. Az esővíz gyakorlatilag ezen az egy helyen gyűlt össze.
Hát odáig állt ott a víz. Ott látszik, ahol olyan szennyezett, de ott van benne még víz.
Saját tulajdon, minden tönkrement.
Több mint 300 kert került víz alá. Még most is vannak olyan területek, ahová csak gumicsizmába tudnak bemenni a tulajdonosok. Ők nem csak a beázás miatt félnek.
Fertőzés. Most nem beszélve róla, hogy az egész vetévényünk minden, tudom, hogy másnak is, meg az egész országban, de hát ugye mindenki a sajátja, az a legnagyobb gond. Mert én nekem is a téli elrakni valom, az annyi.
A gondot az jelenti, hogy mivel ez egy mélypont, gyakorlatilag ide gyűlik össze minden esővíz.
Ezzel magyarázza a rendkívüli állapotot a tűzoltó. A legnagyobb szivattyújuk sem bírta ezt a mennyiségű vizet.
2700 liter per perc és a legnagyobb szivattyunk, csak a kialakításuk még olyan, hogy hát ezek nem árvízi szivattyúk igazából.
A tűzoltóság csak egy terepjáróval tudta megközelíteni a vízzel elárasztott területet, ahonnan egy 6 fős családot és egy asszonyt kellett kimenekíteniük.
Mostantól Fertőrákoson is működik viharjelző állomás. A Fertőtó egyetlen magyar kikötőjét a tavat körülvevő osztrák rendszerbe kapcsolták be. Az osztrák-magyar közös projekttől azt várják, hogy még biztonságosabbá teszi a hajózást határon innen és azon túl is.
Ez a hajó nap mint napjára Fertőtó osztrák és magyar oldala között. A kapitány maga is hasznát veszi az új viharjelzésnek. A Fertőn eléggé trükkös az idő viharban. Kisebb és nagyobb hullámok egyaránt vannak. Ha jelzést kapnak, a kisebb hajósok jobban teszik, ha azonnal kikötnek, mondja a kapitány. A jelzőhálózat a tó osztrák oldalán már évek óta működik. Most Fertőrákos is bekapcsolódott. A magyar oldalon nagyobb biztonságot remélnek a rendszertől.
A megelőzési munkában egy nagy jelentősége van, mivel hogy a jelzésekkel a vízen tartózkodók már egy előrejelzést kaphatnak, és azt gondoljuk, hogy így talán a vízimentéseknél egy kicsit előbbre tudunk lépni.
A Fertőrákosi állomás elindulásával együtt uniós forrásból az ausztriai rendszert is felújították. Burgeland első embere is fontosnak tartja a fejlesztést. Az emberek felelőssége, hogy a jelzést látva bent maradnak-e vagy sem, ezt komolyan kell venniük mindkét országban. Azt gondolom, hogy a befektetésünk a tó forgalmában térül majd meg, mondja a tartományfőnök. A Fertőtavi viharjelző rendszer októberig segíti a hajósok tájékozódását.
A szó pedig most ismét a budapesti stúdiói.
És Pécsről Dér Ágnes jelentkezett, köszönjük. Újabb munkás lett öngyilkos annál a tajvani óriás cégnél, amelynek alkalmazottai az éveleje óta már 13-an vetettek véget életüknek. Mindannyian valamilyen magas épületről ugrottak le, és csak ketten élték túl az esést. A számítógépeket gyártó Foxconn vezetői tagadják a felelősségüket, de elemzések szerint a munka monotóniája, a stressz és az emberekkel való bánásmód az oka az öngyilkosság sorozatnak.
Alig 19 évet élt ez a kínai fiatalember. Januárban öngyilkos lett. Kiugrott a munkásszállás ablakából, ahol lakott. Gyászoló családja azóta keresi a választ, hogy miért. Nem ők az egyetlenek. Ebben az évben már 13-an vetették magukat a mélybe. Valamennyien ugyanannál a kínai óriás cégnél dolgoztak, a Foxconnnál. Ketten súlyos sérülésekkel megúzták, de a többiek meghaltak. Az utolsó ilyen öngyilkosság most éjszaka történt. Csak néhány órával azután, hogy a cég vezetője épp a helyszínen tett ígéretet rá, hogy minden áron megakadályozzák az öngyilkosság hullámot. Az elektronikai termékeket gyártó óriás cégnél tagadják, hogy bármi felelősségük is lenne az ügyben. Pszichológiai, mentális és egyéni okokkal magyarázzák az eseteket. Nem hajlandók elismerni, hogy a munkahelyi nyomás és az emberekkel való bánásmód állhat a háttérben, mondja egy kínai kutató. Pedig a halálesetek nagyon is összefüggnek a munkakörülményekkel. A Foxconn 400 ezer vendégmunkást foglalkoztat abban a gyáregységében, ahol a halálos ugrások sorozata történt. A dolgozók a kevés fizetésre, a monoton munkára, a munkavezetők durva módszereire panaszkodnak. A cég most béremelést és lelki gondozók alkalmazását tervezi. Addig is hálókat feszítenek ki a munkásszállók és a gyárépületek köré.
Most időjárás jelentés, majd sport következik, utána pedig a Kárpát Express, híradóval pedig legközelebb 5:30 után 5 perc helyen jelentkezünk itt az M1-en. Én köszönöm a figyelmüket, és további szép napot kívánok!
Jó napot kívánok, kedves nézőink! Tegnap óta a felhőzet zöme Magyarországtól északra halad el erőteljes nyugat-keleti áramlással. Ebben egy széles sávban alakultak ki eddig záporok, zivatarok. Most viszont tőlünk nyugatra is nagyon sok a felhő. Nem csoda, arra felé egy fronthullám található, amelynek a hidegfronti szakasza ma délután egyre közelebb kerül hozzánk, éjszaka érinti hazánkat, majd holnapra elhagy bennünket, szombatra pedig megjön a következő hidegfront. Tehát összességében folytatódik a nagyon változékony, mozgalmas és zivataros időjárás, hiszen a frontok előtt labilis a levegő, ma délután is a napos időt követően. Eleinte az északi ország részben elszórtan, majd késő délutántól estétől nyugat felől a közeledő hidegfront hatására egyre több helyen alakulnak ki ismét záporok, zivatarok, főként délen heves zivatarok is lehetnek, jégesővel, szélviharral és nagyobb csapadékkal. A front előtt és a zivatarok előtt még a hőmérséklet 23 és 29 fokig emelkedik, főleg délen lesz meleg az idő. Az éjszakai órákban súrol bennünket a front, itt lesz veletünk a labilis nedves levegő, ezért többfelé lesznek záporok, zivatarok, főként délen alakulhatnak ki heves zivatarok, eleinte szélviharral, és nagyobb csapadék is hullhat. Majd az éjszaka második felétől kezd csökkenni a felhőzet, holnap napközben a Dunántúlon már több órás napsütés ígérkezik, de azért lesz gomoly felhőképződés, és imitt-amott még előfordulhat záporeső, esetleg zivatar, de holnap már nem lesz csapadékos az idő, a hőmérséklet 24-25 fok körül alakul. A Duna vonalától keletre a Duna-Tisza közén kevesebb helyen, viszont a Tiszántúlon még holnap is több helyen kialakul záporeső, zivatar, ezért itt lesz mérsékeltebb a nappali felmelegedés. A következő napokban a hétvégén jön egy újabb hideg front, és előtte újabb zivatarok alakulnak ki, tehát a hétvége megint mozgalmas lesz időjárás szempontjából. A hőmérséklet azonban még lényegesen nem változik, füllet meleg lesz. Hétfőn átmenetileg beborul az ég, viharossá fokozódik a szél, és megint sokfelé kell számítani esőre. Jelentős lesz a lehűlés, főleg nyugaton, majd kettől kezd ismét javulni az idő valamelyest. Én ezzel megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!